olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy Ipacs Gézával kapcsolatba kerültem. Igazából ő a nagybátyámnak egy gyerekkori jó barátja, tehát nagyon szívesen segített, és én úgy gondolom, hogy nagy köszönet az ő munkájának, mert úgy látom, hogy egy kicsit ő ezt a saját gyerekének is tartja. Én meg egy olyan pálinkát szerettem volna, amire azt mondja a többség, na ez fekete rizsű pálinka. Szóval ennek olyan az illata, olyan az íze, nincs benne az a kicsi olyan kis megválasztó. Részleteiben teljes mértékben kidolgozott címkét és megjelenést szeretnénk neki adni. Igen, megjelenik rajta egy logó, ez egyébként megint csak a Napkirálynak volt egyébként a címere, ami átett alakítva egy ilyen aranyszínű ribizli öttyel a közepét.
Minden palack bor történetet mesél a fogyasztójának. Rövidet vagy hosszút, mélyrehatót vagy vicceset, de egy biztos, csordultig vannak szenvedéllyel. Ha érdekel a borok, a borászatok világa, és kíváncsi vagy, hogyan lehet egy pohár bor nem csak az élvezet, hanem az önkifejezés eszköze is, akkor jó helyen jársz. Beszélgető partnereink borászok, üzletemberek és szakértők, akik mesélnek elkötelezettségről, netes helyzetekről, tippekről, salesről, marketingről, kreatív gondolatokról, na meg persze műhelytitkokról is. Ez itt a Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek, az Országos Bortúra podcast sorozata Bence Szonyával.
Palackozott Mesék, Szüretlen Történetek mai adásában egy egészen különleges témáról lesz szó, már olyan aspektusban, hogy nem szőlőgyümölcsből, hanem ribizliből készült borokról fogunk beszélgetni. Ebben pedig vendégem Király Dávid, a Lajos Király Manufaktúra tulajdonosa és borásza. Sok szeretettel köszöntelek, Dávid!
Szia, üdvözlök mindenkit!
A beszélgetés legelején szeretnék nyitni egy nagy sztereotípiával. Lehet, hogy ez többségében az én fejemben él, de szerintem azért a hallgatóságban többen felsziszennek, hogyha azt mondom, hogy a gyümölcsbor, akkor nekem egyből az első asszociációm egy ilyen nagyon édes, már-már ilyen desszertboros, alkoholos ital. Viszont jó pár éve megismerkedtem a ti borászatotokkal, és azóta minden évben kóstolom a boraitokat, és erre ti nagyon rácáfoltok. Milyen is a ti ribizli borotok?
Hát igen, jól mondod, az emberek többsége tényleg egy ilyen gej, már-már ilyen szörpszerű, alkoholos italként képzeli el a gyümölcsbort. Én úgy gondolom, hogy a mi ribizli borunk az annyiból más, hogy mi szeretnénk tényleg egy ilyen misszióként a gyümölcsbort egy olyan boros kultúrának a részévé tenni, ami Magyarországon most kibontakozóban van, és szeretnénk azt, hogyha az emberek megismernék, hogy igenis ezekből a gyümölcsökből, vagy ebből a gyümölcsből lehet kiváló minőségű borokat készíteni, akár száraz tételeket.
És hogyha visszakanyarodunk teljesen a kezdetekre, akkor jelen nekem van egy pici háttérismeretem már, ezért bátrabban kérdezem azt, hogy a ti boraitok, azok ugyanolyan eljárással készülnek, ahogyan a szőlőből készített borok. De honnan indult ez az egész? Hogyan csöppentél bele abba, hogy mondjuk a sok-sok gyümölcs közül éppen a ribizli? Szóval, hogy mesélj kérlek egy picit arról, hogy ti hogyan indultatok?
Hát az éppen a ribizli, ez a nagyszüleimnek köszönhető, mert ők foglalkoznak mezőgazdasággal és ribizli termesztéssel. És nagyapámnak volt szőlője is, volt ribizlije is, tulajdonképpen mindenki, aki Verpeléten él és mezőgazdasággal foglalkozik, szerintem egy kis szőlő, egy kis ribizli, mindenkinek van a kertbe, hát nekünk nem annyira kicsi volt, vagy hát nagyapáméknak nem annyira kicsi volt. Így hát gyerekkoromban már egész korán megismerkedtem a ribizlivel, mint gyümölcsel, majd egy kicsit később már a ribizli borral is, ez köszönhető volt egy olyan évnek, amikor a nagyszüleim nem tudták eladni a gyümölcsöt, és akkor nagyapám úgy döntött, hogy így a barátoknak, családnak készít belőle a szőlőbor mellé egy kis ribizli bort is, és igazából akkor kaptunk rá az ízére.
Ekkor te kb. Hány éves lehettél?
Hát olyan 12-3 magassága.
Azt mondtad, hogy hú, ez egy jó cucc, hagyjuk meg.
Igen, hát ugye az nyilván akkor azért nem pohárszámra ittam, de volt lehetőségem megkóstolni, akkor még azért inkább a preferált az a szörp volt, de nagyapámat azért elég sűrűn lekísértem a pincébe, és akkor ő is egy ilyen hígfröccsöt, vagy egy ilyen kis kóstolót mindig adott, mert persze én ott legyeskedtem körülötte, hogy ez micsoda, az micsoda, és akkor amikor elkészült, egyébként fehér ribizli bor volt az első, amit készített.
Akkor nem is a piros, mert hogy szintén egy ilyen lehet tévképzet, de hogy én azt gondolnám, hogy a ribizli, ahogyan mondjuk így fogyasztóként találkozunk vele, nem bor formájában, hanem mint a gyümölcsel, az főként azért a piros ribizli az, ami eszünkbe jut, de ugye
Igen.
nálatok többféle ribizliből is készül bor, mint például piros, fekete, fehér,
Fehér,
ahogyan
így
most
van.
említetted, és akkor különböző módon készítitek őket. Ha 13-14 éves voltál ekkor, akkor, és mondjuk 15-ben kezdtétek el a borászatot, akkor vetted át nagypapától?
Így van, így van. Hát sajnos nem nagypapámtól vettem át, mert nagypapám ő 2012-ben meghalt, úgyhogy így a nagymamámtól vettem át. Csak igazából a családba így mondogattam mindig, hogy adjuk el a földet, kezdjünk vele valamit, és akkor hát így 12 és 15 között igyekeztem segíteni mamámnak, amennyit csak tudtam, ő így fenntartotta a gazdaságot. Szerintem kötődésből is, meg szeretetből is, és akkor hát tulajdonképpen 15-ben mondta édesapám, hogy jó, ez mind szép és jó, hogy én ezt mondogatom, de akkor mutassam már meg, hogy mit kellene csinálni a földdel, és akkor úgy döntöttem, hogy így úgymond feladom a pesti életemet, ez egyébként nem esett nehezemre, és akkor oda költöztem mamámhoz Verperétre, és akkor elkezdtük a gazdálkodást együtt, először mamámmal, aztán későbbiekben a feleségemmel.
Honnan tudtad, hogy oké, rendben, belenőttél, tehát hogy azért a gyerekkorodnak is része volt az, hogy hogyan kell a ribizli művelni és feldolgozni, de azért ahhoz, hogy mondjuk egy vállalkozást erre felépíts, mert ugye, hogyha feladod a budapesti életed, akkor én feltételezem, hogy az volt a cél, hogy akkor ezt egy olyan vállalkozási formává alakítani, amiből mondjuk család el tud, vagy meg tud élni, és akkor ez lesz a fő tevékenységetek. Mi kellett még ehhez? Tehát, hogy elvégeztél bármilyen egyetemet, iskolát, volt kellett-e bármi olyan kiegészítő dolog, ami jól jött ahhoz, hogy ez egy jól működő dolog legyen?
Hát ez egy elég komplex kérdés, amit felraktál, igyekszem, hogy az elejére visszatérni. Tehát igen, részben belenőttem, de azért azt tudni kell, hogy az időjárásunk eléggé hát gyorsan változik, és olyan szélsőségek jönnek ki, amire azért szerintem nem feltétlenül, még egy több 10 vagy 20 vagy 30 éves tapasztalattal rendelkező mezőgazdasággal foglalkozó embernek is nagyon nehéz felkészülnie, mert tényleg egyik pillanatra a másikra változik. Ez az egyik. A másik a termesztésnél használható, akár mondjuk vegyszerek vagy eszközök, ezek is nagyon gyorsan fejlődnek, változnak. Főként egyébként ugye a 2000-es évek elején beléptünk az Európai Unióba, ott új szabályrendszerek jöttek, annak is folyamatos bevezetése volt, különböző pályázati rendszerek, tehát ebbe azért egyrésztről bele kellett szokni, másrésztről nagyon sok utána járással járt, tehát az ember először nem gondolná, hogy ez milyen sokrétű, de borzasztóan sokrétű. Nagyon sok adminisztrációval jár, nagyon sok utána járással jár, nagyon sok tanulással jár. Először az volt a cél, hogy egyáltalán megnézzem azt, hogy hogyan tudom a földet művelni, és hogyan tudom a gyümölcsöt termeszteni. Az egyértelmű volt, hogy a gyümölcstermesztésből nem lehet rentábilis vállalkozást felépíteni, tehát ez vagy jóval nagyobb földterületre van szükség, vagy valamilyen más irányba kellett volna elmozdulni. Mindenféleképpen a hozzáadott érték volt, amiben gondolkodtunk. Itt jött ugye szóba a ribizli bor, mint kuriózum, mint Magyarországon nem annyira elérhető termék, viszont azt tudtuk, hogy finom. Volt egy viszonylag jó recept a kezünkben, amivel nagyapám elengedett minket, tehát ebből a szempontból biztos voltam, hogy ez működőképes. Viszont az, hogy mi kell ahhoz, hogy én mondjuk ribizliborral a piacra jöjjek, erről fogalmam sem volt. Ez megint csak nagyon sok utánajárással járt, illetve nyilván az, hogy egyrésztről egy hitelessé váljanak a dolgok, másrésztről a szemléletemet ki akartam szélesíteni, így természetesen emellé tanulni kellett. Először voltak az alapkövetelmények, hogy ugye akkor jött be ez a szabályrendszer, hogy földművesnek kell lenni ahhoz, hogy több mint egy hektár földed legyen, tudjál adni-venni, tudjál ezzel foglalkozni. Ennek alapkövetelménye volt, hogy valamilyen mezőgazdasági végzettséged legyen. Ugye én is úgy indultam, hogy egy aranykalászos gazdát csináltam meg, ez volt a legeslegegyszerűbb útja ahhoz, hogy én a gazdaságot át tudjam venni, illetve ezt lehetett a leggyorsabban elérni. Aztán, amikor már eltelt pár év, akkor édesapámmal beiratkoztunk a szőlészborász szakra, az Eszterházy Károly, hát akkor főiskola, most ezt egyetemnek hívják, szőlészborász szakára iratkoztunk be, és azt végeztük el.
Hány hektáron gazdálkodtok most?
Ez folyamatosan változik, most jelenleg egyébként 8 hektár ribizlink van. Ebből egy része kiöregedő, egy része fiatal, kb. 3,5 hektárunk van, ami jelenleg termő terület.
És arról még nem ejtettünk szót, hogy mondtad, hogy Verpelét a település neve, ahol ti éltek, és ahol a gazdaság is működik, viszont Verpelétet helyezzük el egy picit így a térképen, hogy hol keressük.
A legegyszerűbb, amikor az embereknek azt mondom, hogy Eger. És akkor, hogyha mondjuk Pest felől nézem, akkor hogyha eljutunk Egerig, akkor egy kicsit vissza kell jönni, Egerszalók, és utána a következő település az Verpelét. Egyébként azt szoktam mondani, hogy szerintem ez Magyarország Provence-a, tehát teljesen egy ilyen gyönyörű, szép, dimbes, dombos, napsütötte kis rész, tényleg egy csoda, nagyon sok szép helye van. Minden nap, hogyha jobbra, balra, bármerre elindulunk, akkor mindig rácsodálkozok, hogy jé, ott az Eged, jé, ott a Bükk, jé, ott a Mátra. Egyébként tényleg a Bükknek meg a Mátrának a találkozásánál van a Tarna patak völgyében. Talán ez is egyébként egy ilyen különleges klímát ad ennek a helynek.
Tehát, hogyha Eger, akkor Egri borvidékhez tartoztok. Ugye igen. Rengeteg kiváló borászat művel szőlőt és tart fenn borászatot Egerben, vagy hát az Egri borvidéken. Neked mi volt a tapasztalatod, hogy hogyan fogad a szakma? Tehát, hogy egyáltalán kell foglalkoznod azzal, hogy mondjuk a borászok körébe hogyan tudsz beilleszkedni, vagy mivel nem szőlőből készítesz bort, ezért ezt egy picit lazábban lehet venni. Milyen itt a felállás ebben a kérdésben?
Az elején többet foglalkoztam vele, mint kellett volna. Egy kicsit furcsálottam azt, hogy fiatal gazdálkodóként én úgy gondoltam, hogy hát oda megyek, és akkor elkezdek csinálni valamit, ez majd az embereknek biztos tetszik, eleve fiatalként oda megy az ember, és akkor valamit le akar tenni az asztalra, ezt majd úgy fogják fogadni, hogy fú, de szuper. Ezt azért nem mondanám így. Alapvetően van a magyar, szerintem a borász szakmában is részben, illetve a magyar emberekben is van egy ilyen, a gyümölcsborokkal szemben egy ilyen tartásuk. Nagyon sokan szeretik, itt egyébként általában visszavezethető oda, hogy a családban valaki készített akár ribizli bort, vagy megybort. Egyébként ezek általában jóval erősebb szeszfokkal rendelkeztek, tehát már likőrös dolgok voltak, tehát mindenki arról beszél, hogy hú, hát attól be lehet egy csicsenteni rendesen. Mi egyébként nem ezt a likőr vonalat képviseljük, hanem mi tényleg így alkoholban, édességben, a bor kategóriájában szeretnénk pozícionálni magunkat. Szóval eleinte többet foglalkoztam vele, mint kellett volna, most már egy kicsit így jobban elengedtem, és úgy gondolom, hogy saját magunkra kell fókuszálni. Természetesen valamilyen szinten a borpiacon vagyunk jelen, de ezt helyén kell kezelni, és úgy gondolom, hogy annyit foglalkozunk már most vele, amennyit kell. Tehát gazdasági megfontolása van, de alapvetően az emberekre fókuszálunk, a fogyasztókra fókuszálunk, és szeretnénk megmutatni a termékeinket. Én úgy gondolom, hogy az idő az úgy is el fogja hozni azt, hogy megismernének minket egyre többen, és szeressenek minket egyre többen.
Veletek lehet találkozni borfesztiválokon is, és nekem az volt a legnagyobb meglepetés, de hát ez talán nem meglepetés, de hogy egy borfesztiválon azért nálatok állandóan sor van. Tehát, hogy sokfelé mozognak nyilván ilyenkor a borkedvelők, de valahogy úgy mégis felcsillan az ember szeme, hogy fú, ribizli bor, ráadásul a borfesztiválokra szoktatok is ilyen koktélokat készíteni, ami nagyon jó belépője lehet egyébként egy ilyen kóstoló körnek is. Egyébként hol találkozhatnak veletek a felhasználók, a borkedvelők?
Alapvetően egyébként a webshopunkban vagyunk elérhetőek, illetve szállodák, gurmé éttermek, és hát ilyen olyan delikátokba, ahol a minőségi magyar vagy akár külföldi termékeket tartják. Nem vagyunk annyira sok helyen elérhetőek. Igen, a fesztivál az egyébként egy számunkra fontos dolog. Úgy gondoljuk, hogy egy olyan marketinget, egy olyan helyzetet teremtesz számunkra, ahol személyesen tudunk találkozni az emberekkel, és egy nagyon jó visszacsatolás, hiszen látjuk azt, ahogy említetted, tényleg hál' Istennek sorok állnak előttünk többnyire. Ez nagyon jó visszacsatolás arra, hogy milyen úton haladunk. Ebből a szempontból egyébként a piac egy kicsit nehezebb sztori. Főként úgy gondolom, hogy a méretünkből adódóan is, tehát nem olyan nagy méretekben palackozunk és állítunk elő bort, mint mondjuk a szőlőből készült borok borászatai, de úgy gondolom, hogy így lehet igazán mérni azt, hogy mégis milyen úton járunk. A fröccs koktél is egyébként azt hozza elő, amiben egyébként az előbb beszélgettünk, hogy egy kicsit eltérünk a borászatoktól, bár egyébként a szőlőborral foglalkozó borászatoknál is egyre inkább teret hódít az, hogy koktélokban használják a boraikat, vagy koktélt készítenek belőle. Ez egyébként egy ötlet volt, egy olyan ötlet volt, hogy szerettünk volna nyáron tényleg egy üde, jól fogyasztható, de mégis egy trendi termékkel előrukkolni, és akkor így kitaláltuk, hogy jéggel, narancssal, szódával, kis mentalevéllel és egy ribizli fürttel készítsük el a fröccsünket, és szerintem ez bejött. Ha mi azt mondjuk, hogy jéghideg, akkor az tényleg jéghideg, essen jól az embereknek, a szódába legyen bubi, minden legyen úgy, ahogy szeretnék az emberek. Igazából szerintem ez az, ami egy kicsit megkülönböztet minket egy fesztiválon a többi borászattól, hogy mi egy kicsit rugalmasabbak vagyunk, nem feltétlenül úgy kezeljük, hogy hú, hát én elrontom a bort, hogyha jégkockát rakok bele. Meg lehet rajta botránkozni, de legyünk őszinték, hogyha valaki vesz egy üveg bármilyen bort, és hazaviszi, és tölt hozzá kólát, mit tudok vele csinálni? Semmit. Tehát, hogy az, hogy én nekem ez elfogadott, vagy nem elfogadott, ezt mindenki saját maga dönti el, hogy hogyan szeretné, természetesen nem töltök hozzá kólát, és nem is adok mellé kólát, nem gondolom, hogy ez lenne az irány, főleg egy minőségi bornál, de az az igazság, hogy tényleg nem tudjuk ebből a szempontból az embereket befolyásolni, és nem is nagyon szeretném. Én próbálok egy kicsit trendet is teremteni, vagy egy kicsit alkalmazkodni a mai fiataloknak az elképzeléséhez, és én úgy gondolom, hogy ez sikerül.
A minőség, akkor kezdjünk el beszélgetni arról, hogy tényleg milyen borokat készítetek. Ti ugye említettük azt, hogy van piros, fekete és fehér ribizli. A palackokról később ejtenék szót, bár az a legizgalmasabb rész szerintem, hogy mi található a címkéken, meg hogy milyen csodás palackokba töltitek a borokat. Mit tudsz arról elmondani, hogy hogyan, tehát milyen technológiával készítitek a borokat?
Alapvetően egyébként két fő termékünk, tehát a piros ribizli és a fekete ribizli bor reduktív eljárással készül. Nem a high-tech reduktívról beszélek, tehát mi egy kis üzem vagyunk, tehát például a fekete ribizli az héjon erjesztéssel, csömöszöléssel, kézi csömöszöléssel készül el. A piros ribizlinél ott rögtön mossuk, daráljuk, a bogyókat préseljük, és ott a úgymond a mustot erjesztjük ki. Tehát ez az, amiből kiindulunk, és akkor van még ezen felül, vagy lesz, mert van, amikor nincs, mert tényleg kis tételben dolgozunk, tehát vannak hordós érlelésű boraink, tehát oxidatív boraink, ez főként egyébként a fekete ribizli borunkra igaz, de ilyen volt egyébként a fehér ribizli borunk is, ami hát sajnos jelenleg nem elérhető, ennek igazából az az oka, hogy az örökségembe kiörekedett az ültetvény, nekem meg még nem volt lehetőségem arra, hogy új ültetvényt hozzak létre, vagy ültessek, de egyébként rajta vagyunk.
Ha kóstolunk a ti boraitokból, akkor ugye most már lesz, ha jól tudom, édes verziója is a piros és a fekete.
Az van.
Vagy van.
És száraz, ami.
Száraz, ami jön, oké. Okay. Tehát akkor, ha kóstolunk, akkor mind a száraz, mind az édes fekete és piros ribizli boraitokat, ha nem tudnám, hogy egyébként ribizli bor van a poharamba, akkor talán még el is kezdhetnék azon gondolkodni, hogy vajon ez milyen szőlőfajtából van, de ezzel az állítással nagyon messze vagyok? Vagy tényleg van, aki mondjuk, ha nem tudja és vakon kóstol, akkor össze tudná téveszteni bármilyen,
én úgy gondolom, hogy én úgy gondolom, hogy az átlag embernél okozhat fejtörést. Ez tudod, egy kicsit olyan, mint amikor hoznak egy pálinkát, és na ezt kóstold meg, és akkor mondjuk, most lelövöm előre a poén, de mondjuk egy cékla. Hogy tudod, hogy mi az, meg itt van az íze, illata, de úgy mégsem tudod kimondani, úgy ott van hátul, hogy hát ez nagyon ismerős, de nem tudod, hogy mi az. Na egy kicsit ilyen a ribizli bor is. Egyébként még ehhez van egy nagyon jó sztorim nagyapámmal. Amikor elkészítette először a fehér ribizli bort, akkor a verpeléti borászok közül egy-kettő ismerőst lehívott a pincébe, és akkor hát szokásos borkóstoló, bormustra, mindenkit megkínált ezzel, azzal, amazzal, és akkor egyszer csak elővette a fehér ribizli bort, senki nem tudta, hogy mi ez, és akkor kitöltötte, és mondta, hogy na, akkor lehet találgatni. És hiszem, három vagy négy borász volt ott, nem nagyon jött össze nekik, majd az egyik borász valami beugrott, hogy hát nagyapám nem csak szőlővel foglalkozik, úgyhogy és kezdett neki gyanús lenni, és akkor ő végül is kitalálta, de állítólag egy ilyen hosszas tanácskozás volt, mire kiötlött az, hogy ez ribizli bor. Tehát valóban egyébként egy olyan gyümölcs, amiből szerintem egy igazán érdekes borokat lehet készíteni, és nem feltétlenül, első blikre nem feltétlenül mondod meg róla, hogy most ez tényleg ribizli. De egyébként onnantól kezdve, hogy elkezdünk róla beszélni, egyértelműen gyönyörűen jönnek a jegyei, és egyébként ez is a cél valamilyen szinten, tehát én egy érthető, könnyen értelmezhető, friss üde bort szeretnék készíteni, ami az emberek számára szerethető. Én nem szeretném azt, hogy túlmagyarázzam, vagy túl kelljen magyaráznom, hogy ez most miért ilyen. Én tényleg azt szeretném, hogyha az ember megkóstolja, elolvassa a címkét, látja, hogy mi van rajta, és egy olyan élményt kap, ami a ribizlivel összeköthető.
Tehát akkor tulajdonképpen a ribizli borok is tudnak borélményt nyújtani, abszolút, ahogyan a szőlőből készült borok is. A névről még nem beszéltünk, ugye Lajos Király Manufaktúra a ti borászatotoknak a neve. Hogyan született meg ez a név?
Az én nagyapám Bernát Lajos volt, én pedig Király Dávid vagyok, így ki is lehet találni, hogy a kettőnk nevéből lett összerakva. Egyébként ennek több üzenete is van. Egyrészt szerettem volna, hogyha úgymond családnevünk, vagy nagyapámnak a neve is szerepeljen benne, illetve szerettem volna azt, hogy egy kicsit, hogyha eljutunk oda, próbáltam előre gondolkodni, hogyha nemzetközi szinten is szeretnénk majd megmérettetni magunkat, egyébként remélhetőleg ez így a közeljövőben meg is történik, akkor az embereknek valahogy ezt a márkát oda lehessen adni, és itt egy-két címkén látszik, hogy a Napkirálya a 14. Lajossal is kicsit szórakozunk, és megmutatjuk a címkénken. Van egy-két olyan ilyen installációnk, amiben kihasználjuk ezt, és tulajdonképpen ez azért jó, mert tényleg azt mondom, hogy Japántól Amerikáig mindenki hallott már a Napkirályról, és ezáltal rögtön van valamilyen kötődése, vagy van valami, amivel össze tudja kötni.
Ennek mennyi idő kellett? Ugye 15-ben döntöttél úgy, hogy akkor átveszed a gazdaságot, és akkor ribizli bort fogsz készíteni. Mennyi idő, ezt már egyből tudtad, hogy ha egyszer te ezzel foglalkozni fogsz, akkor ez lesz a neve a borászatnak, vagy mennyi idő alatt érlelődött ez meg, hogy fogják?
A neve az elég gyorsan eldölt. Uh-huh. Tehát az úgy adta magát, én úgy gondolom, mindenféle szempontból. Szüleim azért elég régóta vállalkozóként is dolgoznak, tehát azt nem mondhatnám, hogy a gyerekkoromból kimaradt volna a vállalkozói szemlélet. Tehát nagyon sok mindent próbáltunk tudatosan tervezni. Én úgy gondolom, hogy ezek már talán mondjuk zsigerből jött, hogy tényleg ezeket úgy építsük föl, hogy később is használható legyen. Ne az legyen, hogyha már megismerték ezt, akkor utána át kelljen váltani arra. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell majd idővel módosítani, egyébként hozzáteszem, hogy nem szeretnék, de nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de próbálunk a lehető legtudatosabban felépíteni mindent.
A palackok azok portói palackok. Feltételezem, ez nem a leggazdaságosabb választás volt, mégis azért a boraitok mindegyike ilyen típusú palackba került. Hogyan esett erre a választásotok?
Hát itt már az arculattal összeköthető ez az egész. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy Ipacs Gézával kapcsolatba kerültem. Igazából ő a nagybátyámnak egy gyerekkori jó barátja, tehát nagyon szívesen segített, és én úgy gondolom, hogy nagy köszönet az ő munkájának, mert úgy látom, hogy egy kicsit ő ezt a saját gyerekének is tartja. Nagyon sok kreativitást vitt bele. Az ő elképzelése volt ez a palack. Igazából, amit itt láttok, ez így jött elém. Nekem ilyen kulcsszavakat és elképzelést kellett mondanom neki. Nekem az volt a kérésem, hogy egy egyszerű, piktogramszerű logónk legyen, letisztult stílust képviseljen, de ugyanakkor meg elegáns palack, vagy elegáns megjelenése legyen. És tulajdonképpen ő találta ki ezt így tetőtől talpig.
Igen, ugye itt középen látható a logótok, a ingeden is látható a piktogram, és a Louis sorozatnak, vagy hát, hogy a fehér és a fekete, ugye? Fekete.
Igazából ez a úgymond az oxidatív résznek, vagy egy kicsit ilyen komplexen, különlegesebb, prémiumabb, még prémiumabb részének a rész, az ága, ez a Louis. Tehát itt egy kicsit el akartunk térni, tehát itt nem az volt a szempont, hogy egy letisztult, hanem itt egy sokkal komplexebb, egy sokkal látványosabb címkénk legyen, és hát ezekre így esett a választás. Itt már ugye jobban belevittük ezt a Louis vonalat, ezt a kicsit nemzetközi vonalat. Egyébként érdekesség, hogy ezt a rajzot egyébként a Gézának a stúdió vezetője rajzolta meg nekünk. Tehát
kézzel?
Ugye így van, ez kézzel, ennek megvan a, úgymond a képe, be van keretezve, ez ott van a falunkon, tehát ez egy először kézzel elkészített grafika volt, ami úgy lett digitalizálva.
És lehet butaságot kérdezek, de ezeknek a képeknek a felhasználási jogával mi a helyzet?
Mert hát mivel ezt ő rajzolta meg, ez az én tulajdonomban van. Ezt én tőle megvásároltam, és ezt én szabadon felhasználtam. Egyébként egy majdnem létező rajzról van szó, most nem emlékszek már
azért
pontosan,
mert nagyon hasonló.
Így van, tehát úgymond egy ilyen koppintás, de mégsem, mert talán itt a fiatal Lajos királynak az arca lett berakva, és egyébként az idősebbik van, vagy fordítva, most nem emlékszem már rá, mert nem ma volt. Ennél a képnél pedig igen, ott meg kellett vásárolni egyébként a jogot arra, hogy felhasználhassam. Tehát, de egyébként azon is vannak változtatások, de ahhoz, hogy ebbe bele tudjunk nyúlni, ehhez ugye a jogot meg kellett vásárolni.
A címkéken az lehet, hogy egy kamerán keresztül nem jön át, de hogy tényleg ilyen kis dombornyomott elemei is vannak. És a borokon kívül egyébként most már készítettek pálinkát is, amit viszont itt látunk melletted az asztalon.
Ez az.
Ez egy sorozat. Kérlek, segíts abban, hogy a nevét hogyan kell helyesen kiejteni, vagy ti hogyan szeretnétek visszahallani ennek a sorozatot?
Lötigörnek ejtjük.
Lötigör, oké. Van belőle pálinka is, van szörp is, és készítetek ribizlit,
igen,
ilyen szárított ribizli formában is. Szerintem az izgalmasabb kérdés az a pálinka, úgyhogy egy picit beszéljünk a pálinkáról, hogy egyrészt hogyan készül, milyen típusú ribizliből készítitek, és majd utána rátérünk ott is a címkére, meg a palackra, vagy az üvegre, mert hogy az is nagyon izgalmas.
Ez fekete ribizli pálinka. Igazság szerint a COVID volt az első olyan időpont, mint egyébként nagyon sok cégnél. Tudtuk, hogy szükség van webshopra, de mivel, hogy ilyen két személyes hadseregként üzemelünk, így hát nem annyira egyszerű egyik napról a másikra változtatni, haladni, létrehozni egy weboldalt, egy webshopot, és egyébként amikor a webshopot elkezdtük úgy üzemeltetni, hogy na, tényleg legyen egy komoly oldalunk, és ez működőképes legyen, mert tényleg az embereknek tetszen, illetve használható legyen, felhasználó barát legyen. Akkor jöttünk rá arra, hogy az mind szép és jó, hogy mi ribizli borral foglalkozunk, de szükség van egyéb termékekre is. Még többféle borra. Ugye az ember, ahogy böngészik, egy idő után unalmasá válik, hogyha csak két-három termék közül tudsz mindig választani, még hogyha ez mondjuk változik is az évek során, de mégsem olyan gyors a változás. Ezáltal jött az ötlet, hogy egy kis szortimentet szeretnénk bővíteni, frissíteni. Ugye elkezdtünk gondolkodni a pálinkán, ami egy nagyon jó gondolat volt, de borzasztó sok munkával, energiával jár, mire ezt létrehoztuk. Nekem alapvetően az volt az elképzelésem, hogy ugyanúgy, mint a borainknál, egy olyan termékkel jöjjünk ki, ami nem feltétlenül létezik még Magyarországon, vagy nem azt mondom, hogy mi csináltunk ilyet először, mert erről nincs információm, de biztos vagyok benne, hogy ilyen úgymond tömegben nem hiszem, hogy ilyen volt. Ennek a különlegessége az, hogy velőből készült, tehát a mag meg a héj nélküli gyümölcshús lett kicefrézve, és ebből lett lefőzve a pálinka. Itt igazából a fekete ribizli pálinkának, aki ismeri, van egy ilyen petróleumossága, vagy egy ilyen kis benzinessége, ami nagyon megosztja az embereket. Van, aki rajong érte, van, aki abszolút nem tudja elviselni, van, aki meg megissza mondjuk, hogyha nincs más. Én meg egy olyan pálinkát szerettem volna, amire azt mondja a többség, na ez fekete ribizli pálinka. Szóval ennek olyan az illata, olyan az íze, nincs benne az a kicsi olyan kis megválasztó, és úgy gondolom, hogy ez így ezzel sikerült.
Hát, hogyha csak megszagoljuk a pálinkátokat, tehát még csak nem is kóstoljuk meg, nekem egyből a, és ezt talán mondtam is neked akkor, hogy nekem egyből a gyerekkoromban kaptam ilyen szirupot, hogyha köhögtem, akkor egy az egybe az intenzív, nagyon finom illat, tehát hogy nyilván hogy a gyerekek is jó ízzel, és könnyen, gyorsan megegyék, megigyák, úgyhogy...
Meg ugye volt olyan, aki azt mondta, hogy sült banán illata van.
Sült banán, igen, azt is
és mondtam. Én előtte ilyet sosem... Tehát én mindig a fekete ribizlit éreztem benne, amikor ezt mondták, megszólalt, és azt kellett mondani, hogy valóban. Tehát hogy ez is azt mutatja, hogy egy sokkal sokrétűbb illata és íze van, mint csak fekete ribizli.
Mondtad, hogy velőből készül a pálinka. Hogyan tudjátok szétválasztani a gyümölcs húst, vagy hát a velőt a magtól és a héjtól? Mert hogy ugye egy rendkívül picike gyümölcs bogyóról van szó.
Egy cég segítségével.
Van erre külön cég, aki...
Van olyan cég, igen, aki kifejezetten ezzel foglalkozik. Ez egy részről nehézség, egy részről könnyebbség, abból a szempontból könnyebbség, hogy nem kell több százmillió forintért beruházni egy ilyen gépparkra, abból a szempontból meg nehézség, hogy ez nem úgy van, hogy én most kitalálom, hogy velőzök, és akkor velőzök, tehát nyilván máshoz is kell alkalmazkodnom, ehhez el kell szállítani, tehát itt nagyon pontosan össze kell, már hogy a gyümölcsöt kell szállítani, nagyon pontosan össze kell hangolni a szüretet, és a szállítást, és a feldolgozást. Tehát itt ugye nem lehet napokig kamionon egy gyümölcs, mert nyilván akkor erjedés beindult. Tehát nagyon sok probléma keletkezhet. És ez a cég, akivel ezt csináltatjuk, ő ráadásul nagyon odafigyelt arra, hogy milyen minőséget képvisel. Tehát nála még azt is előre le kellett kommunikálni, hogy az én gyümölcsöm eléri azt a minőséget, hogy ő ebből velőt készítsen. De én ennek örültem, mert én tisztában voltam azzal, hogy én csak olyan gyümölcsöt szedek le, ami tökéletesen meg van érve, és így igazából elvállalták.
Van még szörpötök is, ugye ezzel is bővült a portfóliótok. A szörpről mit lehet tudni?
Hazai ízek.
Hazai.
Igazából így tudnám leírni. Bárki, aki megkóstolja, mindenkinek az jut eszébe, hogy nincs úgy mellébeszélés, nincsen... Gyümölcs van benne, cukor, meg víz, tehát hogy nincs, nem is az volt a cél, hogy itt valami, igazából olyan nagy a szörpnek a piaca, hogy nem akartuk extrázni, ez egy fekete ribizli szörp, letisztult, egyszerű, azt kapod, amit szeretnél, nincs benne semmi más, tehát tényleg nem volt vele cél, egy jó minőségű fekete ribizli szörpet szerettünk volna készíteni, magas gyümölcstartalommal. Nagyon sokan azt mondják, hogy egy szörpnek nem úgy, mert én sokszor azt mondom, hogy kóstolják meg először töményen, és akkor a szakmámból már többen mondták, hogy egy szörpnek nem töményen kell finomnak lenni, hanem hígítva. Én meg úgy gondolom, hogy töményen is finomnak kell, és hígítva is. Az én kisfiam mindig először egy ilyen kis 2-3 centet kér belőle, azt megissza, és akkor utána kér hígítva. Én úgy gondolom, hogy tényleg a szörp egy olyan dolog, ami nem tudsz igazából mellé beszélni. Nem szerettünk volna semmilyen ízesítést belevinni, nem akartunk semmilyen különlegességet. A különlegessége az az, hogy benne van a gyümölcs.
Ennél a termékcsaládnál most, hogy megforgattam az üveget, feltűnt kettő dolog. Nyilván egy nem könnyen nem észrevehető tigris, és itt a tetején pedig van egy másik címer, talán,
igen,
vagy,
igen.
Vagy őről mit lehet tudni? Mert ugye, hogy a tetején visszaköszön a ribizlis, megmutatom,
a logó,
de hogy azért a címke felépítés azért az más, mint a boroknál.
Így van. Itt egy kicsit visszacsatolnék Gézához. Ugye amikor elmondtam, hogy mi a tervem, a következő, akkor elkezdett gondolkodni, és először az volt igazából, hogy a borokból vesszük ki a különböző elemeket. Tehát itt most alapvetően a piros, vagy a fekete és a piros ribizli bornak a címkéjét ültetjük át. De azt mondta Géza, hogy ebben sokkal több van, és hogy ebbe az irányvonal, tehát ne ebbe az irányvonalba induljunk el, mert a boroknál az egyszerű letisztult vonalnak van létjogosultsága, de most a trend nem ez, és egy sokkal komplexebb, egy sokkal szebb, most ezt a szebbet úgy értsd, hogy részleteiben teljes mértékben kidolgozott címkét és megjelenést szeretnénk neki adni. Igen, megjelenik rajta egy logó, ez egyébként megint csak a Napkirálynak volt egyébként a címere, ami át lett alakítva egy ilyen aranyszínű ribizli öttyel a közepén.
Tehát használhatjátok, nem kellett megvenni.
Hát igen, ez ugye már át lett kreatívolva, tehát ez nem az a vonal, tehát ez nem annyira szigorú, mint mondjuk itt ennél a festménynél, tehát az a hajaz rá tulajdonképpen. Aztán rajta van egy királytigris, ez ugye megint így a nevünkhöz méltán, vagy méltóan lett rárakva, de ez is egy ilyen egy komoly címke, mégis teli poénnal. Uh-huh. Tehát szerettük volna, hogy, vagy hát, nekem nagyon tetszett az, hogy komolyan lett véve, de mégis egy kicsit el lett viccelve. Tehát, hogyha ránézel, akkor azt mondod, hogy fú, hát igen, mennyire komoly címke, de egyébként meg tudsz rajta röhögni is, mert egy királytigris mit keres egy piros ribizli bokor mögött? Szóval, hogy éppen kibújik belőle, vagy átmegy mögötte.
Főleg verpeléten.
Főleg verpeléten. Hát ugye itt a pálinkán van egy ilyen felirat is, hogy történet a verpeléti tigrisről, akit 14. Lajosnak hívtak. Tehát, hogy vannak ilyen elrejtett dolgok rajta, hogyha az ember egy kicsit jobban elmélyed benne, akkor lehet ilyeneket találni. Még egyébként a címkékről azt el szerettem volna mondani, hogy mint mindenünkben nincs kompromisszum. Géza nem kérdés, hogy ilyen, de hál' Istennek egyébként a feleségem sem, meg én sem kötünk bármiben kompromisszumot. Tehát amit a lehetőségeink adnak, a végletekig elmegyünk, és tényleg tehát az a címkéknél is... Azt gondolja az ember, hogy ez olyan, hogy hát elkészítik az ország, vagy talán Európa egyik legjobb stúdiójában a címkét, és akkor ezt utána fogod, legyártatod, és kész. Hát nem, ez nem ennyi. Tehát, hogy megkapjuk az első printet, ott le kell ellenőrizni, át kell menni. Nekünk tetszik-e, Gézáéknak tetszik-e, megfelel a minősége, hogyan szállítható, nem-e pattog, nem-e törik a vízre, hogy... Itt már elkezdett bejönni ugye az, hogy a természettudatosság, tehát hogyha mondjuk újrahasznosítjuk az üveget, akkor hogyan tudjuk a címkét leszedni, ne olyan ragasztót használjunk. Oké, ha nem olyan ragasztót használunk, akkor milyen papírra, a papír minősége milyen, eléri azt a vastagságot, lehet rá ilyen, mint például itt ugye a logónál ez a 3D lakkozást használja. Tehát nagyon sok rétű, és egy ember ezt én sem gondoltam volna soha, de hogyha ezt ilyen részletesen akarod csinálni, akkor ott jössz rá, hogy hónapok, vagy akár fél év munkája, amire egy ilyen kreatív elkészül, és mondjuk kijön a nyomdából. Ami a másik része, hogy ez az üvegeknél is, vagy tényleg a címkéknél is szoktunk róla beszélni, hogy mivel hogy mi nem nagy tételben gondolkodunk, és mi nem úgy megyünk oda egy nyomdához, hogy na most nekem 200 000 darabra lenne szükségem, ezért az árak sem olyan. Tehát minden egyes címkéhez megvenni a klisét, mindegyik, tehát borzasztó nagy költségei vannak ezeknek a címkéknek, mert nem annyi, hogy berakom a nyomtatóba és kilököm otthon egy jó minőségű nyomtatóba, hanem komoly nyomdákkal dolgozunk, komoly kreatívval dolgozunk, és nagyon magas elvárásunk van. És ezáltal az összes címkénk, az üvegünk, a palackunk, mindenünk olyan, hogy azt a minőséget képviselje, amit mi belerakunk, mind energiát, mind terméket. És ez, hát azért felemészt az embert egy idő után, szóval nem gondolná az ember, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire embert próbáló. És természetesen mindemellett a cég többi dolgát ugyanúgy vinnet kell. És van, amikor párhuzamosan megy az, hogy a földekkel foglalkozunk, éppen valamilyen termékfejlesztés zajlik, éppen közben a címkét is csinálni kell, de közben a hirdetésekkel foglalkozunk, vagy akár van egy esemény, egy rendezvény, ahol meg kell jelenni, arra készülni kell. És hogyha ezt így összeadom, még mellette ott van a családunk, akkor ez így néha azért embert próbáló.
Kihívásokkal teli.
Igen.
És ezt már több beszélgetésnél pedzegettem, hogy ha előkerül a kockás füzet. Ugye mondtad, hogy ezért, és ez vissza is köszönt, tehát ez egyértelmű, hogyha valaki ránéz a ti palackjaitokra, vagy pálinka, bármit, amit készítetek, sőt, még bombont is szoktatok így idén jelleggel.
Hát most erről lemondtunk, egy ötlet volt, eleinte, ugye ezt is egy alvállalkozóval csináltuk. Tehát ezt el szoktam mondani, hogy ötletünk rengeteg van, de nem lehetek szőlészborász, nem lehetek csoki fenomén, nem lehetek minden, illetve nem, mikor egy új terméket kitálunk, akkor nem lehet az, hogy hát akkor csináljunk egy pálinka főzőt, stb. Tehát ez nem ennyire fekete és fehér. Ahhoz vagy nagyon sok milliárdnak kellene mögöttem lenni, vagy nem is tudom, hogy másként ezt hogy lehetne megcsinálni, vagy nem tudom mennyi embernek. Tehát van idén jelleggel, vagy inkább úgy mondanám, hogy volt. Jelenleg most már az árak elmentek olyan irányba, hogy nem érdemes vele foglalkozni. Tehát ahogy mi is tapasztalunk, egyre inkább előjönnek egyébként azok is, hogy gazdasági szemmel is nézni kell a dolgokat. És egyszerűen ez nem rentábilis. Azért azt mi szeretnénk minden vásárlónknak odaadni, hogy ha megvesz egy terméket, akkor ő ne érezze magát úgy, hogy most ez mondjuk nem érte meg, vagy kevés, amit kapott, hanem szeretnénk úgy, hogy partiba legyünk, hogy ilyen win-win szituáció legyen.
Igen, azért ha csak mondjuk a pálinkának a árát nézzük, akkor azért majdnem, ha jól emlékszem, közel 30 000 forint egy üveg. A boroknál is, most kérlek ebben segíts, hogy nagyjából...
Hát az 5000 forintos kategória is a fölött.
A fölött pedig megyünk fölfelé, tehát ebben iszonyatosan sok folyamat és elem van, ami a nap végén meghatározza azt, hogy egyébként te mennyiért tudod eladni a borokat, vagy bármelyik terméket. A szüretet egyébként kézzel végzitek, vagy gépesített?
Nem, ezt gépesítjük. Gépesítettük helyesebben, tehát kombájnnal csináljuk a szüretet. Nagyon sokan kérdezik egyébként, hogy ez hogy néz ki. Tulajdonképpen egy olyan gép, ami lerázza a bogyókat. Hihetetlen, de tényleg annyira finoman tud dolgozni egy ilyen gép, hogyha jól van beállítva, vagy nem sérülnek a bogyók, vagy nagyon minimálisan sérülnek meg a bogyók. A piros ribizdinél, illetve a fehér ribizdinél, ugye a kettő szinte majdnem ugyanolyan héjszerkezettel, meg fürttel rendelkezik. Ott azért nem mondom, hogy nincs olyan, hogy megsérül a szem, mert tényleg vékony a héja, de a fekete ribizdinél szinte teljes mértékben szárazon tudjuk szedni. Tehát egy nagyon jó, szuper kis szerkezet. Több északi nemzet is foglalkozik ezeknek a gépeknek a gyártásával. Az egyik ilyen irányba megy el, a másik olyan irányba megy el, de az elv az mindegyiknél ugyanaz.
Akkor a szüret gépesített, de magában a gyümölcs termesztésben, gazdálkodásban azért így nagyon, amit mondtál egyébként a címkéknél is, meg az újrahasznosított palacknál, nálatok iszonyatosan fontos az, hogy ilyen környezettudatos módon működjetek, ahol tudtok. Ez azt leszámítva, amit már elmeséltél, ez miben jelenik még meg?
Ugye például az, hogy ökológiai gazdálkodunk, nem használunk gyomírtót mondjuk. Ez számomra egy ilyen egyébként alapértelmezett dolog. Tehát nem kell ahhoz bionak lenni, én nem szeretek ilyen szereket használni. Se rovarölő, se gyomírtó. Tehát akkor inkább legyen problémám, és találjak ki rá valamit, vagy tényleg, de ezeket a szereket nem... Most már ugye egyébként, hogy csatlakoztam ez a rendszerhez, így nem is használhatom, de egyébként meg nem is szeretném használni.
De akkor megvan, tehát hogy a bio minősítést, azt megkaptátok? Ez azt jelenti?
Hát ugye ez egy ilyen folyamat, szóval a termékeink egyébként nem bio, egyik sem bio. Az a mezőgazdasági folyamatok, amit mi végzünk, az ökológiai mezőgazdaság. Nem is szeretem egyébként a bio szót használni, szerintem elcsépelt. A területeinknek egy része az igen. Tehát van olyan, ami átállás alatt van, van olyan, ami már igen. Ez egy ilyen folyamatos, ahogyan mi fejlődünk, vásárolunk új földet, nyilván ilyenkor bekerül a rendszerbe, ilyenkor nála nulláról indul. Tehát ezt így kell valahogy elképzelni. Nem egy ilyen statikus dolog van, hogy na nekem van 10 hektárom, le van kerítve, és akkor nem tudom, ott mi már x ideje így műveljük. Nem, ez nem ennyire egyszerű. Igen, azon vagyok, hogy központosítsam a földeket, de jelenleg tényleg a lehetőségeinkkel, ahogyan tudunk élni, úgy próbáljuk megközelíteni. De onnantól kezdve, hogy miénk egy föld, onnantól kezdve azzal a szemlélettel műveljük, ahogyan mi elképzeljük. És fontos az, hogy ha a kisfiammal vagy kislányommal kimegyünk, és hogyha mondjuk ebből eszik, vagy teljesen mindegy, az ottani földet, homokot a szájába veszi, akkor ne az legyen, hogy azon kelljen gondolkodni, hogy most mi van, nem egyen meg a homokat, megeszi a homokot. Tehát most nincsen vele semmi probléma. Ha ez így nem működik, akkor inkább nem csinálom. Mondom, ez inkább nálam elv, vagy nálunk ez inkább elv, mint sem most valami trendi dolgot követni. Az egyik földünk, ahova telepítettünk ribizlit, ott például az volt a fő szempont, hogy egy olyan földet vásároltunk meg nagymamám háza mögött, ami nem tudom, 20-30 éve nem volt művelve, és itt ez volt a szempont, hogy oda tudjunk telepíteni, tudtam, hogy ez egy egyszermentes hely, és akkor oda tettük a ribizlit. Így lehet ezt megoldani, vagy egy kicsit úgymond időt nyerni, vagy nem tudom, tehát hogy nyugodtabbak legyünk igazából.
Feleségedet is már említettük, Sziszit, ő növényorvos, hogyha jól tudom, és ezáltal tehát nyilván a sok-sok munka az kettőtöket vesz igénybe a leginkább, tehát gondolok itt az adminisztrációra, a brandépítésre, a ribizlinek a gondozása, stb. De mit jelent az, hogy növényorvos? Kérlek, ebbe egy kicsit vezess be minket, hogy ez mondjuk nálatok hogyan néz ki, és mondjuk Sziszinek mi a feladata?
Hát ugye a növényorvos, az tulajdonképpen, hogyha az ember megcsinálja a mestervizsgát ezen a szakon, ő egyébként Debrecenbe végzett, akkor megkapja ezt a titulust, hogy ő növényorvos. Igazság szerint innettől kezd még rengeteg irányba el lehet menni, és ez ugyanolyan, mint mondjuk a humán orvosoknál is, hogy ugye van szemész, van sebész, stb. Nyilván van egy általános tudása, de ugye ezen belül szakosodni tudsz, vagy hát egy irányba el tudsz indulni. Igazság szerint a ribizlibe úgy csöppent bele, hogy velem megismerkedett, tehát a mai napig együtt tanuljuk, igazából az ő szaktudása kell ahhoz, hogy jól el tudjunk igazodni a rengeteg használható és nem használható szerek között például, vagy éppen az, hogy mondjuk valami olyan betegség üti föl a fejét az ültetvényen, vagy valami olyannal találkozunk, amit eddig nem találkoztunk, vagy nem ismert számunkra, akkor nyilván neki van meg az a egyszer tudása, meg egyszer kapcsolatrendszere, amivel el tudunk jutni oda, hogy esetleg hogyan lehetne kezelni ezt. Tehát a növényorvos nagyjából ezzel foglalkozik, és egyébként nálunk is ezt meríti ki, tehát nem kell ezt túl gondolni, hogy na most ezáltal mi sokkal jobbak lennénk, mint a többiek, de azt hozzá kell tennem, hogy mindamellett, hogy ő növényorvos, nagyon-nagyon sok részét viszi a cégnek, a gazdaságnak. Sokkal több annál, mint hogy ő növényorvos legyen a cégbe. Mint ahogy említetted, így ezek nagyon benne van a kezenek is. Igazából jól kiegészítjük egymást, és ez ugyanúgy, mint hogy most én, oké, én borász vagyok, én növényorvos, de mind a ketten részt veszünk mindenbe, és nem tudunk külön működni, természetesen a fő feladatok azért le vannak osztva, de ahhoz, hogy igazán jól tudjunk fejlődni, ahhoz az kell, hogy mind a ketten a saját részünket oda tegyük, és igazából nagyon sokszor ez össze is mosódik. Tehát mondjuk, hogyha valamire reagálni kell, természetes, hogy nem ül ott a traktoron, és mondjuk fújja ki azt a, nem tudom, bármilyen permetszert, amire szükség van, viszont mondjuk ő találja ki, hogy ez melyik legyen, vagy milyen dózissal. Ezekben nyilvánul meg az ő tudása.
Nekem még egy olyan kérdés jutott eszembe, hogy ahogyan a szőlők világában ugye van millióféle szőlőfajta, a ribizlinél is van. Tehát oké, hogy van piros, fekete, fehér, ugye hát a fehér az most világosítottál föl, hogy az is létezik, de hogy a ribizliben is van különféle
vannak, igen.
Fajták.
Vannak különféle fajták. Igazából már nálunk ez a úgymond játék vagy missziónk része, csak nyilván ez hosszú-hosszú évek. Tehát igazából a fekete ribizlinél, a piros ribizlinél, vagy a fehér ribizlinél még kevésbé, tehát itt magyar szakirodalom azért nem áll úgy rendelkezésünkre. És ezeknek a gyümölcsöknek egyébként a feldolgozására. Annak ellenére, hogy egyébként vannak olyan termőterületek, ahol, most már azt kell, hogy mondjam, hogy inkább régebben közkedvelt gyümölcsfajta volt, olyan, mint mondjuk a szőlőnél, olyan szakirodalom nem rendelkezik. Főként magyarba, de egyébként, hogyha külföldre megyünk is, egy szőlőnek a szakirodalma az hasamra ütök, de szerintem 10-szer, de lehet 100-szor akkora, mint a ribizliér. Ugye vannak kutatások, főként egyébként ez a fekete ribizlire koncentrálódik, mert ugye ott azért a beltartalmi értékek, meg a különböző nyomelemekbe, vitaminokba sokkal magasabb szintet képvisel, mint mondjuk a piros vagy a fekete, de például C-vitaminban mind a három kimagasló. Ízvilágban egyébként az élelmiszeriparban a pirosat sokkal jobban szeretik a semlegessége miatt, illetve a magas savtartalom miatt. A feketét meg sokkal jobban szeretik azért, hogy vastartalom, ugye vannak ezek a flavonoidok, a magas antioxidáns tartalom, tehát ott a gyógyszeripar is sokkal jobban kutakodik, tehát ott jobban utána lehet olvasni angol vagy német, akár lengyel nyelven, mondjuk azt már elég nehéz. Nyilván ugye azért a különböző fordító programok most már azért elég jól tudnak ebben segíteni, hogy el tudjunk lavírozni. De igen, egyébként léteznek fajták, tőlünk északabbra egyébként ennek sokkal nagyobb divatja van, tehát sokkal több fajta van, mint itt nálunk Magyarországon, de egyébként van magyar fajta is, tehát van olyan, ami Fertődön a kutatóba lett ki nemesítve, tehát létezik ilyen is. Mi egyébként fekete ribizlibe titániával foglalkozunk többnyire. Ez egyébként itt nincsen semmi különös, vagy én ennek utána jártam volna, vagy ilyesmi. Egyszerűen ilyet örököltem, ilyenem van, hogy ilyet tudtam venni. Tehát jelenleg ebből indulok ki. Hál' Istennek egyébként nagyon jó azokra a dolgokra. Tehát ebből a szempontból nekem a tapasztalatom az, hogy nagyon jó használható a különböző termékeknek a felhasználásához. Tehát egy elég sokrétű gyümölcs ebből a szempontból, vagy fajta ebből a szempontból. Pirosnál ott Junker van, meg Rovadám van, és hát a fehérem az pedig a Blanka volt, meg Weisser, azt hiszem. És de ezek kiöregedtek sajnos, tehát ebből mindenképpen majd szeretnék, illetve már most így utána néztem újabb fajtáknak, ami engem érdekel, ezeket is majd szeretném behozni. De ugye ez sem olyan, hogy én eldöntöm, hogy na, akkor ültetek, és akkor ültetek, hanem ezt azért meg kell tervezni, itt hosszú távra tervezik az ember, ha már ültetek, akkor szeretnék olyan technológiát használni, úgy előkészülni, szóval nem egyszerű.
külföldiek kóstolják a boraitokat? Mennyire éritek el őket?
Elsősorban egyébként fesztiválokon találkoztam külföldiekkel, tehát ahonnan így visszacsatolásom is van, én nem tudom, egyébként így külföldre nem szállítunk egyébként jelenleg. Tehát ilyen személyes vagy személyes tapasztalatom franciákkal volt, ők egyébként oda meg vissza voltak érte. Egy ilyen 20-as éveikben járó csapattal találkoztam Szegeden. Ők egyébként a Fröccskok térre azt mondták, hogy atya úristen, ez náluk a tengerparton mindent vinne, hogy ez így mekkora ötlet, meg tényleg az ízvilága is. Egyébként ők nem kóstolták, de ugye náluk a ribizli az inkább ez a fekete ribizli likőr, ami elterjedtebb, tehát így a borral ők nem találkoztak. Biztos van egyébként ott is, aki ilyet csinál, illetve most volt lehetőségem egy gánai úriemberrel megkóstoltatnom a termékeinket, neki is nagyon tetszett. Volt már egy francia Master of Wine, aki megkóstolta a fekete ribizli boromat, neki is egyébként nagyon ízlett, nagyon jókat mondott róla, egyetlen egy negatív, amit elmondott róla, azt mondta, hogy túl olcsón adom. Mondtam, hogy hát lehet, hogy a francia piacon igen, a magyaron talán ez egy megfelelő ár. Szerintem odakint is pozitív fogadtatása lenne. Úgy gondolom, hogy ahhoz egy kicsit még a méreteinken növelni kell, de jó úton járunk. Először azt szeretném, hogy tényleg így a föld része, tehát a megfelelő utánpótlás része az meglegyen, és akkor utána bővüljünk külföld felé is.
Nagyjából ezt időben hova datáljátok? Mik a
ha minden jó megy, akkor szerintem idén van rá esély. Van rá esély, de mivel hogy ez egy teljesen új kihívás számunkra, még nem találkoztunk ilyen, és egyébként semmilyen tapasztalatunk nincsen abból, hogy külföldre hogyan tudsz exportálni, így fogalmam sincs, hogy ez mivel jár, ennek majd utána kell járni, eleve először a célországot kell kitűzni, és akkor, hogyha tudjuk, hogy hova szeretnénk, akkor ugye ott meg tudjuk nézni a szabályrendszereket, annak hogyan tudunk eleget tenni, milyen követelményei vannak, és hogyha megvannak ezek, hogy milyen követelményei vannak, akkor ugye lehet magával az értékesítéssel foglalkozni, hogy az hogyan történik. Nyilván nem mindegy, hogy az Európai Unión belülről beszélgetünk, vagy kívülről beszélgetünk. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül már idén lehet róla szó, hogy vagyunk akkorák, hogy olyan tételt tudjunk kijutatni, amit megéri kivinni, kívülre nem feltétlen. De nem tudom, tehát nem tudom a számokat, hogy ez milyen költségekkel jár, hogyan lehet ezt megoldani. Ez függ a vásárlótól is, tehát a partnertől, neki milyen elképzelései vannak. Az lehet, hogy egy-két palackkal kikerül, egy pár száz palackkal kikerül rendezvényekre, eseményekre, tehát ezt azt el tudom képzelni, de az nyilván nem ugyanaz, mint amikor mondjuk rendszeresen beszállítasz.
Lassan lejár a beszélgetésünknek az ideje, de egy olyan záró gondolattal fejezném be, kérdéssel, nem is gondolattal, hogy ha visszautaznánk az időben, szerinted Louis, a napkirály, mit szólna a boraitokhoz?
Hát szerintem örülne neki.
Örülne neki?
Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha belegondolunk, hogy a tudásom szerint azért ő eléggé egoista ember volt, szerintem nem bánná azt, hogyha lehetőleg több helyen látja saját magát, úgyhogy már csak ezért is örülne neki, de mindemellett úgy gondolom, hogy valószínűleg szerette a finom borokat, illetve a finom termékeket, és francia révén valószínűleg a ribizlivel, mint olyannal azért találkozott, és valószínűleg fogyasztotta is ilyen-olyan formába, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tetszene.
Hát akkor hát, hogyha lesz még egy palack, ami a prémium kategóriát képviseli, akkor hát még azon is az arca.
Lehetséges.
Felbukkanhat valamilyen lehetséges formában. Nagyon szépen köszönöm, Dávid, a beszélgetést. Szerintem egy tök izgi témát hoztunk, és én a hallgatóknak, meg aki néz minket, csak azt tudom javasolni, hogy kóstolja meg a boraitokat, meg minden más terméket, amit csináltok, látogasson el hozzátok, és személyesen élje át ezt az élményt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
További tartalmakért iratkozz fel csatornáinkra! A beszélgetés helyszínét a Feel the Wine Box biztosította. Hallgass bele a következő részbe!
Akár egy egész évet el lehet úgy tölteni egy szezont, hogy minden alkalommal eljönnek hozzánk, és más-más programra jönnek.
Meg hát a hosszú távú célunk, tehát ami már évek óta dolgozunk, hogy Budafok Budapest bort negyede legyen, és hogy ennek az egyik része ugye a pincejárat például.
Ez az egész ötlet, ez az önkormányzat részéről a polgármester, Karsai Ferenc polgármester úrtól származott, ő indította el ezt az egészet, és hogy gyakorlatilag az fantasztikus, hogy azért szabad kezet ad nekünk, úgymond ebben, természetesen mindent egyeztetünk vele. Meghallgatjuk a véleményét, nyilván megfogadjuk a tanácsait.
A műsort az Országos Sportúra készítette.